Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. A mai műsorban megismerkedhetünk egy kedves ifjú hölgyel, Tóth Enikővel, aki gyülekezetünk talán legtávolabb élő tagja. Enikő német nemzetiségű férjével korábban Németországban, most Belgiumban él és dolgozik jogászként. Ő az úgynevezett nagyifi tagja volt, itt a nagy szó a református ifjak fiatal felnőtt korára utal. Beszél műsorunk első felében arról, hogy milyen ekkora távolságra élni Budaörstől, és hogy mit jelent neki a gyülekezetünk és a hite ott a távolban. Ezt követően lezárjuk a tavalyi csendes hetünket, a most következő és egyben utolsó témája a békesség és szívesség. Ez a két szó is sokak által áhított, mert mindenki szeretne a szomszédjával, munkatársával békében élni, de ugyanez igaz a választott társunkra is, férjünkre, feleségünkre. Mi ennek a feltétele? A válasz elhangzik a kis előadásban. A szívesség, kedvesség is oly jól esne mindannyiunknak. A Máté evangéliuma 7. rész 12. versében olvashatjuk a receptet. Így hangzik. Amit tehát szeretnétek, hogy a másik emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanezeket cselekedjétek velük. Íme egy újabb recept az élethez. Halljon meg az is, akinek minden helyzetben mindenkivel csak baja van, és gondolkodjék el rajta. Mindezen gondolatok kifejtésével és kiterjesztésével zárul mai napi műsorunk. És már annyiszor elhangzott, hogy a csendes heti hangfelvételek a Bakonyban készültek, hogy egy rövidke, egyperces, bakonyi, az egyik hajnalban felvett hangbetéttel választjuk el a csendes hét két fő témáját. Kedves hallgatóinknak jó és értő hallgatózást kívánunk! Tóth Enikő.
Voltam, de mondhatom, még most is jobban szeretem azt mondani.
Gyülekezetünk ifja, meséljél magadról, kérlek szépen. Egyszer csak eltűntél innen, férhez mentél, úgy tudom. Jöttelek előtte, kikerültél Németországba tanulni.
Igen, ott ismertem meg későbbi férjemet, és hát először visszajöttem még Magyarországra, úgyhogy nagyon nehéz szívvel mondtam itt búcsút az itteni gyülekezetnek, de hát a szívszava. Először Frankfurtban éltem, majdnem egy évet, aztán most az utóbbi időben már majdnem két éve Berlinben vagyok. Néha vissza szoktam látogatni az eredeti budaörsi gyülekezetemet meglátogatni. Időközben az interneten hallgatom a vasárnapi istentiszteleteket, hogyha nem tudok sajnos itt lenni.
Ugye tanulni mentél ki először.
Igen.
De jogot ott hallgattál?
Két fél évet hallgattam.
Mert itthon jogot végeztél, ugye?
Igen, és ez egy ilyen posztgraduális képzés volt, kifejezetten külföldi jogászoknak, és ez így megtetszett nekem, és Frankfurt egyébként is nagyon szimpatikus volt, mert én vonzódom a bank jog területéhez, és ezért döntöttem Frankfurt mellett, és hát ahogy szokott lenni az életben, nem tervezi az ember. Barátságok is szövődtek, és hát egy szerelem, és ennek kapcsán kerültem végül újra Németországba egy kis idő múlva.
Most nemzetközi jogász lettél, vagy nemzetközi bankjogász?
Még nem lettem nemzetközi bankjogász, mert még nem végeztem teljesen. Hát a jogi pályának az a gyönyörűsége, hogy az egyetem elvégzése után még kezdődnek a bojtár évek, és utána még egy vizsgát kell tenni, ezt szakvizsgának nevezik, és ezek után, ez majdnem minden országban hasonló rendszerben működik, tök kevesebb idővel, és akkor végzett jogász valaki, amikor ezt a vizsgát is letette, és ez nekem most az utolsó mérföldkő. Hát remélem 2 hét múlva sikerül, és akkor teljesen végzett jogász vagyok, amit már különbözeti vizsgával Németországban is elismernek.
És az imént említetted, hogy mész Brüsszelbe. Brüsszelt, itt most az Unió mondjuk központját említetted, vagy csak mint egy turisztikai látványosságot? Dolgozni mész Brüsszelbe?
Én dolgozni megyek Brüsszelbe, de valószínűleg turisztikai szempontból is érdemes meglátogatni. Ami már előre is nagyon tetszik Brüsszelben az, hogy nagyon nemzetközi, ugye az Uniónak nagyon sok országa van, és mert Németországban én mondjuk úgy, hogy mégis idegen vagyok, mert az én hazám Magyarország, de Brüsszelben nem úgy áll, ott sokan vannak, akiknek szintén nem a hazájuk Belgium, és akkor úgy nem lóg ki az ember a sorból.
Idegennek érzed magad Németországban? Milyen érzés ott lenni magyarnak? Akcentusodon megérzik, hogy magyar vagy, vagy hogy külföldi?
Ahogy külföldi, azt általában igen, de nem szokták megtippelni, kinézet alapján tippelnek. És
hát, hogy olasznak néznek, gondolom.
Igen, meg spanyolnak is néztek már sokszor. Név alapján beszokták tippelni, hogy finn. Nem tudom, hogy miért, de azt nagyon...
A Tótra?
Nem, az Enikőre. Az Enikőre. Ő miatt gondolják azt. Aha. És valahonnan én nem tudom, hogy milyen tanulmányok folytán, de legtöbb ember tudja azt a kapcsolatot, ami a magyar nyelv és a finn nyelv között van.
Érdekes,
és
pedig ezt többen vitatják egyébként.
Igen, de úgy tűnik, hogy ott ez a nézet terjedt el, és ezt szokták így mondani nagy büszkén.
Ez az uralkodó nézet.
Igen. Igazából hiányzik nekem a gyülekezet, azt kell, hogy mondjam.
És Magyarország szüleid? Budaörsi vagy te, ugye?
Igen, budaörsi vagyok.
Mondjuk budaörs, mint olyan. Hiányzik, vagy nem?
Amikor itt vagyok, akkor van honvágyam. Legtöbbször ezt szoktam mondani, de most először, most már nagyon vártam, hogy jöjjünk haza. Tehát már hamarabb is nagyon. Mindig arra gondoltam, hogy én itt mindent ismerek, az embereket ismerem, én itthon vagyok, és ez teljesen más érzés, mint amikor valahol szintén otthon vagyok, de az nem az a itthon-otthon.
És milyen Berlin, az óriási város, hatalmas nagy, gigantikus.
Hát nagyon érdekes. Érdekes ez a felosztás a Berlinnek. Ez még ma is érezhető.
Igen, érezhető.
És az emberek is nagyon érdekesek. Egy kicsit hát nem olyan túl kedvesek. A turistákhoz nagyon kedvesek. Ugye a hétköznapi életben nehéz az életük, és éppen ezért. Tehát egy gravírozó nagy ellentét van Frankfurt és Berlin között. Frankfurtban a legtöbb ember szociálisan kiegyensúlyozott életet él. Ott is vannak természetesen olyanok, akik még nincs, de arányaiban kevesebb, mint Berlinben. Ott elég nagy a szegénység, már gazdaságilag sem annyira jól megy az embereknek. És én erre tudom visszavezetni meg, hogy van, hogy egy kicsit türelmetlenebbek. Meg hát a nagy város, azt itt is ismerjük szerintem Budapesten. Pest után Frankfurt egy kisebb város, olyan cirka 800 ezer. És éppen ezért minden megvan benne, ami de az embernek szüksége
lehet.
Igen, színház, opera, koncertek, amit szeretnénk. De egy biciklivel el lehet menni, 15 perc alatt mindenhova oda lehet érni.
És a bolytárkodás miatt kellett Berlinben menni?
Nem, a férjem munkája miatt. Ez nekem nehéz volt az a kezdet Berlinben.
Andreas, emlékszem még nevére. Ő berlini?
Nem, ő Frankfurtból származik, de munkája miatt oda kellett mennie.
És ő hogy éli meg ezt a váltást? Hát neki ez még nagyobb váltást talán, nem?
Nem, ő az első időkben nagyon ambiciózus volt, tetszett neki a munka. Most már talán nem annyira, de le is jár az a 2 év, amit ott kell tölteni. Úgyhogy ő is Brüsszel felettek.
Mindketten mentek Brüsszelbe?
Hát ez attól függ, hogy nekem mennyire felel, meg mit tudok ott elképzelni.
Szóval te leszel az előőrs?
Ez azért van, mert én nekem Berlin nem jött be. Tehát Berlint nem szerettem annyira, és ezt így hangoztatom is legtöbbször, mindenkinek szoktam mondogatni, de hát ez természetesen relatív. Nekem azért nem tetszett, mert Frankfurt után eltartott egy ideig, amíg munkát is találtam. Ott az sem volt olyan, amilyennek Frankfurtban megismertem, és így rossz érzések maradtak meg bennem Berlinről. Sok dolog, biciklimet is ellopták, szóval ellophatták volna Frankfurtban is, tehát ezt nem mondom azt, hogy így van, de ezek a negatív érzések társultak Berlinhez, és éppen ezért nem kedvelem annyira. És azért úgy döntött, hogy először akkor nézzem meg, mert ő nagyon szeretne Brüsszelbe menni, meg is van a lehetőség rá, és, de nem akar úgy, hogy nekem utána olyan időt kelljen megélnem, mint Berlinben.
Te hosszú időn jártál itt az IFI-be, gondolom nem véletlenül. Andreas, most nem személyeskedni akarok, ő hívő egyébként?
Hát bizonyos szempontból igen. De hát természetesen nem ugyanúgy hiszünk ő meg én, de nem hit szóval... nélküli, így mondanám. Tehát nem egy komplett olyan ember, aki nem ismeri Istent, de ő más, más a felfogás ezekről a dolgokról. Nem kell azt mondanom, hogy veszekedünk arról, hogy most akkor menjünk templomba, vagy nem menjünk templomba. Én olvasom a Bibliát, ő ezt jónak tartja, de ő nem olvassa.
És tudsz németül imádkozni?
Hát ezeket a mi atyánkat tudom németül, meg a hitvallást is tudom, de meg az énekeskönyvből énekelek, meg megértem, amit mond a lelkész. De én imádkozni magyarul szoktam.
Ennek azért örülök. Nem is lehet, én azt gondolom, idegen nyelven. Nekem is azt hiszem.
Hát ilyen gyors, ilyen fohásszerűséget, de azt csak akkor mondom véletlenül úgy, hogyha azért ez hatással van az emberre, hogy minden nap, tehát, hogy minden nap ugyan egy nyelvet használ, és akkor általában sokszor úgy jut eszem. Nem nagyzásból mondom, tehát nem azért, mint hogyha elfelejtettem volna az anyanyelvemet, de ez ilyen, szerintem megszokás kérdése, hogy most könnyen megy, mert most már egy hete itthon vagyok.
Edzésben vagy.
Igen.
Jó a magyarod.
Köszönöm szépen.
Jelent valami segítséget Isten neked ottan? Ebben a nagyon nagy távolságban?
Hát az, csak ez az egy segítségem van. Tehát én gyakran szoktam imádkozni segítségért, mert én gyakorlatilag mégis egyedül érzem magamot. És ő az egyetlen, aki velem van, és engem támogat. És most különösképpen nagyon örülök, mert úgy érzem, hogy most nagyon rám tekintett és megsegített. És ezért is előre is gondoltam, hogy mindenképpen jövök a templomon, de ez most még megerősítette az elhatározásomat.
Mi itt nagy örömmel láttunk.
Igen, ennek is mindig nagyon örülök.
Én elmesélni neked történetet, már te vagy most a riportalany. Hirtelen eszembe jutott, hogy nagy távolság, és te, és ott is Isten. Nagy szerencsében volt részem, mert a munkámból kifolyólag el kellett menni Dél-Franciaországba. Ez ugye két repülés jelent egymás után.
Igen.
És eleve már az első repülő késéssel indult, és át kellett Párizson kelni. A De Gaulle repülőtéren szállt a gép, és az Orlyra át kellett menni. Egyszerűen minden lépésről lépésre összejött, késett a gép, lassan kaptam meg a csomagomat, nagyon lassan tudtam megvásárolni azt a jegyet, a Rőrnek hívják azt a vasutat, nem tudom, volt, hogy át lehetett venni a városon. Át kellett szállni a város központjába, ahol ott kapásból átmehetett volna, és egyre feszültebb voltam, tudtam, hogy le fogom késni a gépet, éreztem, nagyon féltem tőle, nem tudtam, mi fog történni. És rohantam ide, izzadtam, sorgott rólam a víz. Végül is annyira ideges voltam, hogy a legutolsó ilyen pici vasúton még a csomagomat is ott felejtettem, és a képet pedig lekéstem. És ott álltam csomag és repülőgép nélkül, a nyakamban dolgott a fotótáskám, benne az igazolványom, és akkor rájöttem ebben, hogy az én helyzetem teljesen kétségbejtő. És tudod, mit mondtam? Azt mondtam, hogy Istenem, feladom. De komolyan mondom, ezt mondtam, és kértem, hogy segítsem. És csodák csodájára. Odamentem egy pulthoz, és egy francia nő kérdezte, hogy mit szeretnék, és elmondtam, hogy hát ez a nagy vödös helyzet, hogy én mindent elhagytam, a gépet is elkéstem. És akkor azt mondta, hogy nagyon jó. És először a csomagomat vettük gondozásba, telefonált egyet-kettőt, és kiderült, hogy megtalálta egy becsületes francia ember, és leadta a csomagot, és a csomagot azt 10 percen belül visszakaptam. Na ez már nagyon nagy siker volt, mert legalább lett volna, tudtam volna fogat mosni, meg mit fölvenni. Csak utána a hóna alá csapott a néni, és elzárándokoltunk egy másik puthoz, ahol elintézte, hogy ingyen bérmentve, stb. A következő járattal elmehessek. És hát szóval nyilván lehet azt mondani, hogy ez anélkül is megtörtént volna, hogy Istent kértem volna, de nincs a kísérletnek, hogy a kontrollja. Én azt hiszem, hogy nem igazán történt volna meg, vagy nem vagyok róla meggyőződve, hogy ugyanígy történt volna meg. Ez egy annyira pregnáns, olyan pillanatok alatt működő, mindent jóra fordító segítség volt. És ugye a franciák az a kis pont olyan, mint minden más náció. Egyik segítőkészebb, másik kevésbé, de átlagosan azért nem arról híresek, hogy a kicsit lökött lükkének kinéző turistákat a vonokon átcsapják, hogy na gyere, segítek neked. Hát szóval én ezt ott így éltem meg, és én tudom, hogy van egy úti társam egyébként mindig, és ez nagyon jó érzés, és ha ezt te is így éled meg, annak csak örülök.
Hát most konkrétan azt kell mondjam, hogy így élem meg.
Úgyhogy ezek azok az apró jelzések, amikről időnként az ember beszél itt a templomban, vagy hall a templomban, és akkor magamon belül elmosolyodom, hogy hát igen, én tudom, hogy működik a dolog.
Hát az igazság, hogy nekem ezért is hiányzik a templom, hogy így ez a megerősítő közösség, ahogy együtt vagyunk, hogy mert mások vannak... hit által is építkezhessem. Ott is vannak templomok. Úgy tűnik, hogy így az első találkozás nem alakult olyan jól a gyülekezettel, vagy nem jött. Mert nekem ez nagyon sokat jelent egy prédikáció. Az meg kell, hogy mondjam, hogy az igazából az, ami már gyerekként, ami először a templomban, egy katolikus templomban sokat jelentett számomra, és úgy jöttem saját gyülekezetembe utána. És amikor egy olyan templomba érkezem, ahol ezt nem kapom meg, ezt a szükségletemet, akkor nem érzem olyan jól magam. És ez ott egy kicsit másként alakult, legalábbis akkor, amikor éppen oda elmentünk, és ezért így ez nem alakult ki ilyen szoros kapcsolat, és hiányzik egy ilyen...
Merevebbek az ottaniak, vagy mint külföldit kevésbé fogadtak el?
Nem, kicsit olyan spirituálisnak tűnt számomra, legalábbis az a az alkalom, amin részt vettünk, és nem legalábbis az én igényeimnek nem volt, vagy az én istenbi hitemnek nem volt annyira alátámasztója, vagy segítője akkor. De egyébként rendesek voltak. Mert engedélyt kellett kérni a házasságunkhoz, és ahhoz tartozunk, ahol lakunk, és nem ott szerettünk volna, hanem a férjem szülőfalujában összeházasodni, és nem gördítettek semmilyen akadályt, amikor elmondtuk, hogy hát azért szeretnénk, mert ő is ahhoz a gyülekezethez tartozik igazából, ahonnan érkezett. Magyarországi gyülekezet az én nagy gyülekezetem, és akkora örömben lehetett részem, hogy Ili néni igent mondott, és vállalta a sok nehézséget is eljött.
Igen.
És nagyon-nagyon nagyon szép ezt volt. Nagyon.
Örülök. Annak is nem örülök, hogy hallgatod az alkalmainkat, mert amikor én ezt elkezdtem, hát nem is tudom, már 6 éve volt körülbelül, akkor még végül is senki nem hallgatta. De volt egy...
Régebbi dolgokat is szoktam hallgatni.
Volt egy sugallatom, hogy ezt nekem kell csinálnom, és most már nem egyedül vagy, hanem már elég sokan vannak, akik hallgatják, és ez borzasztó öröm, mert nagyon jó visszacsatolás, nagyon pozitív élmény, hogy tényleg van értelme csinálni, én azt hiszem, és nagyon hiszek benne, hogy ez így használ és működik. Ebben nagy volt az élményem, hogy ugye én is tulajdonképpen a megtérésemben nagy szerepe volt egy-két Cseri Kálmán prédikációnak, amit meg lehetett hallgatni, tehát konzerven át is működik. És most pedig, mint látod, már szinte az egész csendes hét is végigélvezhető a honlapunkon.
Minden alkalom. Én szoktam egyéb evangelizációkat is meghallgatni. Sokat jelentettek. Akkor pont, akkor, amikor meghallgattam, nagyon sokszor tényleg sokat segít.
És mit szólsz az ifihez? Már arra az ifire gondolok, ami neked volt az ifi. Anna, stb.
Sajnálom, hogy már...
Hogy vége.
Igen. Sokat küzdöttünk akkor is, mert voltak olyan ifik, én emlékszem rá, ahol gyakorlatilag 4 szem közt ültünk Ili néni.
Igen.
Nem volt mindig az
ez ma is van.
Nem volt mindig az ifi, ami volt, de egy páran kitartottunk, és ha nem is mindig együtt, de felváltva eljöttünk, és akkor egy idő után mégis beindult ez újra. Egy pár újabb résztvevővel, új emberekkel, vagy későbbi konfirmandusokkal, és hát ez nagyon jó volt.
Hát a mi lányaink rátok néznek föl. Tehát ti voltatok a nagyifi, és hát mindennek úgy kell történnie, és ti voltatok a minta. De, és ezt én köszönöm szépen, hogy volt minta egyáltalán. Én azt abban reménykedem, hogy a mi gyermekeim, már nem a tiéd meg az enyém, hanem a feleségemé és az enyém, akkor továbbadják ezt a mintát.
Meg kell, hogy mondjam, hogy én viszont irigylem őket, és büszke vagyok rá, mert úgy érzem, hogy az ő ifjük is nagyon jó. Talán jobb, mint a miénk. Nagyon örülök neki, hogy így...
Megszépítő távolság?
Nem tudom. Tényleg annyira egymással is nagyon jó kapcsolatuk van, mármint, hogyha én így kívülről ezt így mondhatom, és Hát Istennel is remélem, és remélem, hogy ez így lesz tovább, és újabb ifik jönnek, és nagy-nagy-nagy ifi is lesznek, kicsi-kicsi ifi is lesz, és sok-sok korosztály még itt az ifibe bekapcsolódik.
Ma lehetett látni az utánpótlást. Köszönöm szépen, hogy egy mikrofon elé álltál.
Ja,
jó Isten áldjon meg téged, és kísérjen, vigyázzon tereád.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Segítséget kérek ezen a reggelen. Vajon a 9 szőlőszem közül melyik az a 2, ennyit elárulok, hogy 2, amelyről még nem beszélgettünk? Összesen ugye a lélek gyümölcse 9 szőlőszemet tartalmaz. Melyik az a 2, amelyik kimaradt a sorból? Igen, itt már hallom, hogy az egyik a szívesség. Hangosan. Békesség, így van, ez az oldal találta el most. Tehát a szívesség és a békesség, így van. Na, hát melyikkel kezdjük?
Békesség.
Békességgel kezdjük? Jó, kezdjük a békességgel. A Szentírásban, hogyha a békességnek nézünk utána, hogy mit is jelent, akkor azt láthatjuk, hogy 3 viszonylatban tárja ezt az Úr elénk. Az első, azt úgy is lehetne mondani, hogy lelki békesség, vagy más kifejezéssel békesség Istennel. Ez az, amiért alapvetően Jézus Krisztus eljött erre a földre, és az ő életét ott a Golgotai kereszten feláldozta, ahogyan ezt akár az Efézusi levélben, de több helyen is olvashatjuk a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy bennünket, embereket megbékítsen, az élő Istennel, azért jött, hogy szabaddá váljon számunkra, emberek számára az út, az örökkévaló Istenhez, sőt, mi több, hogy gyermekei lehessünk ennek az Istennek, és az ő családjába tartozhassunk. A következő, azt talán így is lehetne mondani, hogy érzelmi békesség, vagy úgy is lehetne mondani, hogy önmagunkkal való békesség. Tehát, hogy saját magunkat el tudjuk fogadni. És a harmadik, az a kapcsolati békesség, ezt azt gondolom értjük, a körülöttünk lévő emberekkel is békességben tudjunk élni. És hogy akkor mindez valóság lehessen az életünkben, ahhoz megint csak szeretnék különböző szempontokat, illetve gondolatokat, segítő gondolatokat adni, melyek közül a legelső az így hangzik, hogy engedelmeskedjünk Isten elveinek, vagy azt is mondhatnám egészen egyszerűen, hogy Isten akaratának. Ami azt jelenti, hogy Isten a Szentírásban elénk adta az ő velünk kapcsolatos tervét és gondolatait, az ő akaratát, megismerhetjük ezt, és mi beleilleszkedhetünk ebbe. És hogyha készek vagyunk elfogadni, akkor kerülünk a helyünkre, és az, hogy a helyünkre kerülünk, az azt is jelenti, hogy békességünk lesz. Vagyis, hogyha összhangban élünk az Istennel. Tehát ez az első és nagyon fontos dolog, hogy tényleg úgy ápoljuk az Istennel való kapcsolatunkat, hogy ez az összhang, ez megmaradhasson. A következő, fogadd el Isten bocsánatát. Kezdhettem volna ezzel is, lehetett volna ez az első pont, hiszen ahhoz, hogy Istennel összhangban élhessünk, ahhoz szükség van erre, hogy Isten bocsánatát elfogadjuk, azaz, hogy a vétkeinket, a bűneinket oda vigyük az Istenhez. Biztos, hogy mindnyájan tudjuk, milyen az, amikor bűntudat gyötör bennünket, amikor lelkiismeret furdalásunk van, amikor bánt bennünket valami, elkövettünk valami olyan dolgot, amiről tudjuk, hogy azzal a másiknak fájdalmat okoztunk, bánatot okoztunk, vagy kárt okoztunk, és akkor ez bánt bennünket, és nem tudunk ezzel a bűntudattal, ezzel a lelkiismeret furdalással mit kezdeni, és hogyha ez ott van a szívünkben, akkor ez eleve kizárja már azt, hogy békességünk legyen. Ezért is olyan nagy csoda az, hogy Isten lehetővé tette számunkra azt, hogy az ilyen jellegű terheinket is letegyük. Azaz egészen egyszerűen, hogy a bűneinket is odavihessük, megvallhassuk, és mindebben Isten az ő szent lelkével segít nekünk, hiszen az ő szent lelke az, amely egyáltalán rámutat a vétkeinkre, a mulasztásainkra, tehát ebben is segít, hogy meglássuk, hogy hogyan, milyen módon vétkeztünk Isten ellen, embertársak ellen, segít abban is, hogy ezeket őszintén megbánhassuk, őszintén vallhassuk meg, és aztán el is tudjuk fogadni az ő bocsánatát. És ez is nagyon fontos, hiszen a Szentírás egyértelműen elénk adja azt, hogy a bocsánat készen van. Jézus Krisztus mindegyikünknek minden bűnét, azt is, amit a múltban elkövettünk, azt is, amit most elkövetünk, és azokat is, amelyeket még ezután, mivel nem leszünk tökéletesek az ő gyermekeként sem, tehát ezután követünk el, Jézus Krisztus felvitte a keresztfára, és elszenvedte a büntetést értük. Tehát ezt sose felejtsük el, hogy minden bűnünkre van bocsánat. Készen van a bocsánat. De ezt a bocsánatot úgy tudom elfogadni, hogyha megbánva a vétkemet, elmondom, megvallom imádságban Istennek, és megköszönöm neki, hogy megbocsátotta azt a bűnömet. És akkor már enyém az ő bocsánata. És ekkor élhetem át azt az igazi felszabadulást, hogy most már nem kell tovább hordoznom a bűnnek a terhét, hogy amit elrontottam, az nem kell, hogy tovább kínozzon és lelkiismeretfurdalást okozzon. Ezért fontos tehát ez, hogy Istennek a bocsánatát fogadjuk el. És itt már beszélgetésekben a hét folyamán többször is szóba került egy bizonyos történet, amit Gyökösi Endre írt le az egyik könyvében, azt hiszem a Mai Példázatok című könyvében, hogy mennyire fontos, hogy ezt a bocsánatot tényleg elfogadjuk, és tényleg a magunkénak érezzük, és azt a bizonyos bűnterhet azt ne vegyük vissza magunkra. Ugye a történet az, most én csak röviden mondom el, arról szól, hogy egy férfi balesetet okozott, de úgy, hogy nem ő volt a hibás. De ennek ellenére a baleset megtörtént, és egyszerűen ezt nem tudta feldolgozni. Tehát nem tudta saját magának megbocsátani, hogy miatta történt. Illetve hát nem miatta, épp ez az, hogy nem is miatta történt, de hogy mégis, hát ő volt ott, tehát részes volt ebben a balesetben, és hogy emiatt történt az a szörnyűség. És a lelkipásztorával többször is beszélgetett, de ez éveken át tartó folyamat volt. A lelkipásztora újra és újra próbálta neki elmondani az evangéliumot, hogy de hát van bocsánat, föl lehet szabadulni ez alól, a teher alól. És egyszerűen nem, és nem, és már lehorgasztott fejjel, meggörnyedten járt, már fizikailag is szinte látszott rajta, hogy roskadozik ez alatt, a teher alatt, nem tudott saját magának megbocsátani igazából. Tehát az Isten megbocsátott neki, de ő nem tudott magának megbocsátani. Míg aztán végül egyszer amikor már ki tudja hanyatszorra szóba került újra ez az eset a lelkipásztorával, akkor megkérdezte tőle a lelkipásztora, hogy te, Janó, vagy hogy hívták, talán így hívták, igen, a férfit, te úrvacsoráztál vasárnap? Azt mondja, igen. Ott voltál kinn az úrasztalánál ezek szerint, és vetted a kenyeret, meg a... Hát igen, ugyanúgy, mint a többiek, akik kimentek az úrasztalához. És akkor azt mondta neki utána a lelkipásztor, hogy de Janó, te tolvaj vagy. És Janó csak így nézett, miről beszél a lelkipásztor? Én tolvaj? Hát azért tolvaj nem vagyok. De te tolvaj vagy. Mert te akkor, amikor úrvacsoráztál, akkor odavitted Jézus keresztjéhez a te bűnödet. De aztán utána visszamentél, és visszaloptad, tehát elloptad tulajdonképpen onnan, és visszavetted magadhoz. És ez volt az, ami végül is kizökkentette ezt a Janó nevezetű férfit, és segített neki abban, hogy aztán végre le tudta úgy tenni igazán Jézus Krisztus elé ezt a terhet, és megszabadult tőle. Tehát ez nagyon fontos, hogy el tudjuk fogadni Isten bocsánatát, mert az a felszabadulás, az az örvendező élet, amely jellemezhetne bennünket, keresztényeket, az csak ennek következményeként jöhet létre. A következő segítő gondolat ahhoz, hogy békességünk lehessen, az így hangzik, hogy összpontosítsunk Isten jelenlétére. Lehet választani, tekinthetünk mi mindig a problémákra, a nehézségekre, az akadályokra, amik jönnek, mert jönnek az életünk során, hol ilyen, hol olyan. Rámeredhetünk ezekre, és meg lehet dermedni szinte a kétségbeeséstől, hogy hogyan fogok én ezzel megküzdeni, valahogy úgy, mint az állatok, amikor este a reflektorfény ugye rájuk vetődik, és megdermednek ott a reflektorfényben. Lehet így is, csak ebbe belebetegszünk meg, ebbe is bele lehet roskadni. De az evangélium, az örömhír az, hogy szabad nekünk Jézus Krisztusra tekinteni. Tehát, hogyha el is vonják ezek az akadályok, nehézségek a figyelmünket Jézus Krisztusról, akkor újra keressük az ő tekintetét, nyilván lelki értelemben, újra keressük az ő tekintetét, és nézzünk rá, mert különben tényleg elcsükkedünk, és elkeseredünk. A következő gondolat ehhez az, hogy bízzunk Isten tervében. Ez különösképpen is akkor fontos, amikor nem értjük igazán azt, ami történik. Nem értjük igazán, hogy miért is enged az Isten bele bizonyos helyzetekbe. És akkor előfordulhat az, hogy ott szinte már semmi mást nem látunk, és semmi mást nem érzékelünk, csak azt a problémát, azt a nehézséget, amivel mi küszködünk, és ez a kérdés kínoz bennünket egyfolytában, hogy miért és milyennek az értelme, és ez megint olyan állapot, ami csak egyre jobban lehúzhat bennünket. És ilyenkor jó erre gondolni, hogy nekünk Isten Jézus Krisztusban mennyei édes atyánká lett. Ami azt jelenti, hogy jót akar nekünk mindenkor. Emlékezzünk csak Jézus Krisztus szavaira, aki beszélt is erről, hogy még a földi apák is, akik pedig bűnös emberek, a gyermekeiknek azért jót adnak. És jót akarnak. Mennyivel inkább így van ez, ami mennyei édesatyánkkal. Arról nem is beszélve, hogy ugye az óriási különbség, a földi édesapák és a mennyei atyánk között, hogy mennyei atyánk igazán tudja, hogy mi a jó nekünk. És ő biztos, hogy mindig a jót, a helyeset cselekszi velünk. Nem egy és nem két embertől lehetett már azt hallani, hogy amikor végre el tudott jutni egy-egy élethelyzetével kapcsolatban odáig, hogy nem a miért kérdésre kereste minden áron a választ, hanem valóban abban a helyzetben, mint a gyermek, rá tudta bízni magát Istenre, akkor töltötte be úgy a békesség a szívét. Tehát, hogy olyan jó lenne eljutni idáig, és nyilván ebben is lehet Istennek a segítségét kérni, hogy ne minden áron magyarázatot várjak, hanem merjem elfogadni azt, hogy ha én most még nem is értem, Isten akkor is biztos, hogy jót fog abból kihozni. És az utolsó gondolat ide a békességhez az az, hogy kérjük Isten békességét. A Filippiekhez írt levél 4. fejezetében van az a csodálatos ige, ahol arról van szó, hogy a mi kéréseinket hálaadással tárjuk az Isten elé. Tehát ne aggodalmaskodjunk, ne aggódjunk, hanem a mi kéréseinket mindenkor hálaadással tárjuk az Isten elé. És ennek az igének az utolsó mondata az, hogy és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ehhez néha én hozzá szoktam tenni, illetve szoktam mondani azt, hogy szívesen idézzük csak ezt az utolsó sort, mi lelkészek is, akár még így áldásként is, hogy az Isten békessége őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, és valóban ez egy csodálatos kívánság, de jó lenne az igének az elejét sem elfelejteni, hogy azért ott van az, hogy ne aggódjatok, hanem hálaadással tárjátok a kéréseiteket Isten elé, és akkor biztos, hogy bekövetkezik ez, hogy az Isten békessége megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Még ide, hogy kérjük el Isten békességét, hát ugye az imádságban történik nyilván, tehát amikor beszélgetünk Istennel, azt is lehetne mondani, hogy az ima az jó stressz oldó lehetőség. Próbáljuk ki, és éljünk vele minél gyakrabban. Nagyon fontos, főleg ebben a rohanó, stresszes, feszültségekkel teli világban. Hogy mondjuk el mindent, ami bennünk van Istennek. Szóval olyan csodálatos ez, hogy neki el lehet mondani. Úgy, ahogy egymásnak sokszor elpanaszoljuk, meg így kiöntjük a lelkünket, ugye szoktunk arról beszélni, tegnap is valakivel szóba került, vagy valakikkel, hogy elhangzik a hogy vagy kérdés, és gyakorlatilag a választ meg sem várjuk sokszor, hanem mi zúdítjuk rá a másikra a bajainkat, panaszainkat, meg ami bennünk van. Miért nem merjük ezt megtenni Istennel? És miért nem gyakoroljuk ezt? A másik ember lehet, hogy oda sem figyel, nem kíváncsi rá, vagy ha oda is figyel, kész is meghallgatni, nem biztos, hogy tud segíteni nekünk. Isten pedig békességet tud adni, tud segíteni. Hát akkor miért nem gyakoroljuk rendszeresen ezt? Elmondtam már a gyülekezetből néhány testvérnek így személyes beszélgetésekben azt, hogy úgy megdöbbentett engem, amikor egyszer a Mincent iskolában kellett a timinket helyettesíteni, és gyerekekkel beszélgettünk a bibliai történet kapcsán, ami éppen azon az órán volt, És itt szóba került az, hogy ami velük történik, azt mennyire mondja, illetve hogy kinek mondják el, így megkérdeztem a gyerekektől, hogy amiket így átélnek iskolában is, kinek szokták elmondani. És olyan döbbenetes volt számomra az, hogy alig lehetett azt hallani, elsős gyermekek voltak általános iskolában, alig lehetett azt hallani tőlük, hogy az édesanyámnak, vagy az édesapámnak. Ilyeneket mondtak, hogy a kutyámnak, az egyik, ami aztán végképp megdöbbentett, a kígyómnak. Így néztem, hogy itt tartunk, hogy az elsős gyermekeink arra kényszerülnek rá, hogy kígyónak, meg kutyának mondják el, hogy mit éltek át. Meg mi történt velük? Mert nincs, aki meghallgassa őket? Többenetes. Olyan jó lenne hát, hogyha mi felnőttek, tényleg tudnánk példát adni a gyermekeinknek is. Nyilván a gyermekek számára még azért az nagyon fontos, vagy az is fontos lenne, hogy szülők meghallgassák őket. De hogy erre is megtanítani aztán őket, hogy Isten mindig, mindenkor kész meghallgatni bennünket. És tud segíteni, és tud békességet adni. Azzal szeretném befejezni még itt a békesség szőlőszemmel kapcsolatos gondolatokat, hogy a békesség az nem a bajoktól mentes életet jelenti, hanem azt, hogy nyugodtak tudunk maradni az élet viharai között is. És egy rövid imádságot szeretnék itt közzéadni, amit szerintem megint biztos többen is ismernek. Így hangzik ez az imádság. Istenem, add meg nekem a higgadtságot, hogy elfogadjam azt, amin nem tudok változtatni, a bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és a bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget a kettő között. És akkor következik a másik szőlőszemünk, ez pedig a szívesség. Azzal kezdeném, hogy ez a szívesség másképp úgy is fordítható, hogy kedvesség. És tulajdonképpen nagyon közel áll hozzá az a szó, amit Istennel kapcsolatban szoktunk használni, a kegyelem is. És akkor rögtön ugye fel lehetne tenni a kérdést, hogy miért legyünk kedvesek. Hát azért legyünk kedvesek, mert Isten is kedves hozzánk, vagy akkor úgy is mondhatnám, hogy Isten is kegyelmes hozzánk. Arról nem is beszélve, hogy Jézus Krisztus mondott egy csodálatos szabályt, ami pedig már az egymás közti kapcsolatainkra vonatkozik, hogy azt a bizonyos aranyszabályt, tudjuk, hogy hogy is hangzik, hogy amiképpen nem hallom.
Miképpen szeretnétek, hogy az emberek kiveletek cselekedjenek, és a képen cselekedjenek azokban.
Így van, így van. Egyébként Máté evangélium a 7. része 12. versében található ez a bizonyos arányszabály. És akkor azt is mondhatnánk az aranyszabály kapcsán, hogy tulajdonképpen magunkkal teszünk jót, vagy magunkkal is jót teszünk, hogyha ezt a bizonyos aranyszabályt alkalmazzuk a mindennapokban. Nos, a kedves embernek 5 jellemvonását szeretném még elmondani. Az első, érzékenyek. Méghozzá abban az értelemben, hogy felismerik a mellettük élők szükségeit. Tehát nem olyan értelemben érzékenyek, hogy jaj, mondott így van, a másik valami olyat, ami nekem nem igazán tetszik, és akkor megsértődöm, nem ilyen értelemben, hanem abban az értelemben, hogy felismerjük a körülöttünk élők szükségeit. Sok házassági problémának is a gyökere az érzéketlenség. Az érzékenységre és kedvességre jó példa Sámuel második könyve 9. fejezet 7. verse, ezt majd a csoportos beszélgetésben esetleg érdemes megnézni. A következő gondolat 2. Sámuel 9. fejezet 7. verse. Szívesen, következő gondolat a kedves emberhez. A kedves emberek bátorítanak és építenek másokat. Ez biztos, hogy már tapasztaltuk, akár a saját bőrünkön, akár úgy, hogy mi voltunk azok, akik romboltunk, tehát lerombolhatunk másokat azzal, amit mondunk, viszont a keresztény embernek lehetősége az, hogy építhet inkább, érzelmileg felemelheti a másikat, támogathatja, bátoríthatja a másikat. Példabeszédek könyve 10. fejezet 32. verse. Érdemes ezt is megnézni, és egy picit elgondolkozni azon, hogy vajon olyan emberek vagyunk-e, akik szívesen észreveszük a másik ember gyengeségeit, és így szinte ráugrunk a gyengeségeire. Lehet, hogy viccelődve tesszük ezt, de a másiknak fájdalmat okozunk ezzel. A kedves ember nem ilyen, tehát nem hoz így módon zavarba másokat. Ez megint nagyon könnyen előfordulhat, úgyhogy kicsit én is magamba tekintettem, amikor ennél a pontnál jártam. A beszédünkkel vigasztaljuk, erősítjük-e a másikat, bátorítjuk-e, vagy pedig elcsükkesztjük. Felemeljük a másikat, vagy jól beletapossuk a földbe. Dicsérjük is a gyermekeinket, vagy nyaggatjuk a gyermekeinket. Példa a bátorításra. Ószövetségi József története. Gondoljunk a történet végére, amikor József megismerteti magát a testvérekkel, akik akkor kétségbe esettek volna, hogy na tessék, mit tettünk mi annak idején Józseffel, most pedig itt van József, aki Egyiptomnak ugye második embere, a hatalommal rendelkezik, azt tehet velünk, amit akar, és nem él vissza a hatalmával József, hanem még ő bátorítja, biztatja a testvéreket, hogy ne féljetek, és elmondja azt, hogy ugyan ti rosszat terveztetek, de az Isten jóra fordította. Így van. Következő gondolat a szívességhez. Legyünk együttérzők. Biztos mindnyáján tapasztaltuk már azt, hogy amikor mellettünk valaki válsághelyzetben van, akkor nem tudjuk igazából, hogy mit mondjunk neki. Olyan tehetetlennek érezzük magunkat. Hadd mondjam, hogy nem is kell feltétlenül mindig valamit mondani nekünk. Nagyon sok helyzetben vigasztaló és bátorító és felemelő lehet egyszerűen az, hogy ott állunk mellette, ott vagyunk mellette, hogy átöleljük, hogy számíthat ránk, hogy érzi, hogy vele vagyunk, hogy együtt sírunk vele. Tehát ez is már a kedvességnek a kifejezése lehet. És itt külön érdekes lehet az, hogy hogyan tudják gyakorolni ezt azok, akik vezető helyzetben vannak, és most itt nem feltétlenül ilyen nagy vállalatok meg cégek vezetőjére gondolok, bár a munkahelyen is nyilván nagyon nagy szerepe van ennek, de például otthon is, akár a családfő, hogy tudja gyakorolni ezt, tehát a kedvességet feleségekhez, gyermekekhez. Ugye vannak vezetők, akik azt gondolják, hogy az ilyen jellegű érzelmeknek a kifejezése az gyengeség. Hát az ilyen jellegű érzelmek kifejezése nem gyengeség. Érdemes nekünk szülőknek végig gondolni azt, hogy amikor a gyermekeink jönnek különböző problémákkal vagy bajokkal hozzánk, akár még ahol kisebb gyermekek vannak, hogy hogyan szoktunk reagálni rájuk. Olyan könnyen elfelejtjük azt, hogy amikor mi voltunk gyermekek, vagy éppen mi voltunk kamaszok, akkor egy-egy valóban a felnőttek számára már jelentéktelennek tűnő dolog, mekkora problémát okozott még. Nem tudom én, kamaszkorban a pattanások, vagy bármi más lehet. Mi felnőttként már olyan könnyen tényleg túllépünk ezen, hogy nem olyan nagy dolog az, meg majd kinövöd, meg nem tudom, elmúlik, meg stb. De hát akinek mondjuk volt ilyen tini korában, az azért tudhatja, hogy akkor kicsit másképp éli meg az ember, és másképp fogja fel. Tehát ez a kedvesség ilyenekben is megmutatkozik, hogy tényleg bele tudom-e még élni magam egy picit is a másiknak a helyzetébe. Hogy jó, lehet, hogy nekem már nem okoz gondot, de neki most ott gondot okoz. És akkor ne legyintsek rá, ne intézzem el egyszerűen csak így, hanem próbáljak együtt érezni vele. Most hát azt hiszem, ezt is tanulnunk kell Jézus Krisztustól, és az a jó, hogy lehet is tőle tanulni. Hiszen az evangéliumok Jézust így állítják elénk, mint aki együtt érzett velünk emberekkel. Gondoljunk csak azokra a leírásokra, ahol arról van szó, hogy Jézus megszánta az embert, megsajnálta. Van olyan ige, ahol azt olvashatjuk, hogy mert olyanok voltak az emberek, mint a pásztor nélkül való juhok. És Jézus szíve könyörületre, irgalomra indul. Jézus tehát példát is adott elénk, ugyanakkor Szent Lelke által az erőt is adja ahhoz, hogy mi is követni tudjuk őt a szívességnek az útján is. A következő, egyben utolsó gondolat a szívességgel kapcsolatban, az így hangzik, hogy legyünk egyenesek, vagy úgy is mondhatnám ezt, hogy legyünk őszinték. Igen, és van, amikor a kedvesség, a szívesség őszinteséget jelent, abban az értelemben, hogy olyan dolgokat is megmondok kedvesen, szeretettel, amelyek nem annyira kellemesek a másik számára. Lehetne erre azt mondani, hogy ez a kemény szeretet, tehát hogy a szeretet, vagy inkább úgy mondanám, hogy a szeretet időnként kemény. Lehetnek ilyen helyzetek, amikor erre van szükség. Házastársak között is. Egy házasság romlása láttán is eljuthat az egyik házastárs odáig, hogy kicsit keményebben, határozottabban lép fel, és azt mondja, hogy kettőnk kapcsolata nekem sokkal fontosabb annál, mint sem, hogy hagynám, hogy ebbe az irányba tovább menjenek a dolgok. És akkor a sarkára áll, és határozottan lép valamit. Ez is a szeretet egyfajta megnyilvánulása. Az egyik lelkigondozó írta azt le, hogy néha szeretne megkérdezni házaspárokat, akik lelkigondozói tanácsért fordulnak hozzá, hogy mikor lesz már a házasságuk annyira fontos nekik, hogy ezt a szót használta, hogy beguruljanak, és azt mondják, azt akarom, hogy működjön a házasságunk, és nem fogom ezt a káoszt tovább elviselni. Tehát ilyen értelemben is lehet egy kicsit a szeretet, annak megnyilvánulása olykor határozottabb és kemény. Honnan lehet tudni, hogy mikor van szükség az ilyen keményebb szeretetre, vagy inkább úgy mondanám, hogy a szeretet határozottabb, keményebb megnyilvánulására? Honnan tudhatom azt, hogy most keménynek, vagy pedig gyengédnek kell lennünk az emberekkel? Hát két kérdést mindenképpen feltehetünk magunknak. Az első az az, hogy valóban ennek az embernek a javát akarom szem előtt tartani? Másodszor pedig csak beledöfök egyet, és utána lelépek, vagy ott maradok mellette, és segítek neki kimunkálni a változást. Mikor legyünk kedvesek? Amikor csak lehetőségünk nyílik rá. És itt tulajdonképpen a rögtönözésnek is nagy szerepe van, vagy az ötletességnek is mondhatnám így is, a találékonyságnak is, hogy hogyan is tudjuk a kedvességünket, a szeretetünket kifejezni. Hogy éppen most valakinek viszek pár szál virágot, vagy írok neki egy levelet, vagy nem tudom milyen apró kis dolgot teszek, amivel kifejezem a szeretetemet, a kedvességemet. És végül pedig egy gondolat még, hogy a kedvességnek talán az első számú ellensége az elfoglaltság. És ebben a rohanó világban ez, azt hiszem, hogy különösképpen is elgondolkoztató, és talán tapasztaljuk is a mindennapjainkban, hogy sodornak a tennivalók magukkal, és egyszerűen ilyen dolgokra már sem időnk, sem figyelmünk, sem energiánk nincs elég, hogy a szeretetemet kifejezzem valamilyen módon, hogy tényleg kedves legyek a másikhoz. Jó lenne, hogyha ennek a sodrásnak azért valamennyire ellen tudnánk állni, és Jézus Krisztusra figyelve, meg őt tényleg engedve, hogy egyre inkább újra legyen az életünkben, azért az ő szeretetét és kedvességét tudnánk képviselni ebben a világban, és tudnánk gyakorolni családban is, munkahelyen is, gyülekezetben is, meg egyáltalán, ahol megfordulunk. Áldjon meg ebben az Isten bennünket, áldott beszélgetést kívánunk a csoportokban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség, a viszonthallásra!